Szeretett testvérek, ünneplő gyülekezet! A Máté írása szerint való evangélium 15. fejezetéből. Innen is az első 20 versből olvasom azt a szent ígét, melynek alapján mindenható Istenünk segítségét kérve és várva az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Hallgassuk Isten igéjét figyelemmel és alázatos szívvel. Farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik: ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományatokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta: tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok: ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, találóan profétált rólatok Ézsaiás: ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: halljátok, és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai akkor hozzálépve megkérdezték tőle: tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt: minden palántát, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vakvezetői, ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérte: magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt: még ti is értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúságok és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Kedves testvérek, önök közül a legtöbben nem lepődnek meg különösen, hogyha hallják tőlem: nagyon szeretem az Ószövetséget. Szeretem sokak számára paradox módon éppen azért, mert az Úr Jézus Krisztus ragyog fel benne számomra. Szeretek róla bibliaórákat tartani, szeretek prédikálni róla. És ez már korábban is így volt. Éppen ezért máshol is, korábbi gyülekezeteimben is megtapasztaltam már ezt a folyamatot. Először ezzel lépnek oda hozzám emberek, hogy nem lehetne egy kicsit többet az Új Szövetségről beszélni, mert az Ószövetség nehéz. Megérteni nehéz, meg úgy egyáltalán olyan furcsa az egész. Aztán amikor engedek, akkor hamar kiderül, hogy az Új Szövetség sem olyan könnyen érthető. Ugye Pál apostolt úgy lehetőleg hagyjuk: hosszú, túlontúl intellektuális, rendkívül bonyolult. Olyan hosszú mondatokat ír, hogy az ember nem találja a végét. Nem lehetne az evangéliumokról beszélni. Amit Jézus tanított, az olyan egyszerű és szép. Szép, de, és ezen a ponton menetrendszerűen megtörténik mindig, Amikor elkezdtünk igazán komolyan a Jézusi tanítással foglalkozni, akkor sokak megdöbbenésére kiderül, hogy ez egy kicsit sem könnyebben érthető, mint a Biblia bármelyik másik szakasza. Különösen azok csalódnak sokat, akik a példázatoktól várják, hát azok legalább érthetőek, azok maguktól értetődőek, és akkor ott állnak Jézus példázatainak a legnagyobb részénél, és nem tudják, hogy miről szól. És ezen a ponton még úgy igazán már kifogást sem találunk magunknak. Az Ószövetség az még távol van tőlünk, és egyre távolabb lesz kulturálisan, nyelvileg, földrajzilag, az egy olyan furcsa világ. Pál apostolról már elmondtunk mindent, amit el lehet ellene mondani, de amikor ott állunk Jézusnál, és az ő szavait sem értjük, ott már elkezd kellemetlenné válni a dolog. És ezen a ponton két irányba mehet el az ember. Letehetjük az egész Bibliát úgy, ahogy van, mondván nincs esélyem megérteni. Próbáltam itt is, ott is, amott is, egy kis ó, egy kis új szövetséget, igazából sokat nem kaptam belőle. Hogyha nem történik semmi, akkor egy idő után Biblia órára sem járunk, egy idő után az Isten tiszteleteket is hagyjuk, nekem nincsen esélyem mindezt megérteni. Van egy másik út is. A másik út az, amikor az ember azért is megragadja a Szentírást, azért is még egyszer odafordul Istenhez, és visszakérdez. Úgy, mint itt Péter. Miután Jézus a sokassághoz fordulva tanított, Péter megkérje őt, légy szíves, magyarázd el nekünk ezt az előbbi példázatot. Ez az a pont, ahol már számukra sincsen igazán túl sok mentség. Amíg Jézus Krisztus a Jeruzsálemből az ő tanai megvizsgálására kiküldött farizeus és írástudó csoporttal Misnáról és Tóráról vitatkozik, addig a tanítványok mondhatták, ez magas teológiai diszkuszió, szakemberek egymás között. Mi pedig azért úgy mégis, hát kik vagyunk mi? Halász emberek, kézművesek, hát van egy vámszedőnk is, de hát ő se teológus. Teológusok egymás között. De amikor Jézus bevonja ebbe a tanításba a sokaságot, ezt olvashattuk így, ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk, halljátok, és értsétek meg. Halljátok, és értsétek meg. És a tanítványok hallják a sokaságnak adott tanítást, és még mindig nem értik. Na itt már nincsen különösebben mentség. Ez már nem teológiai vita. Itt már nem magasan képzett teológusok egymás közötti beszélgetésének tanulja. Jézus a tömeget tanítja. És abban a tömegben ugyanúgy ott vannak halászok, kézművesek, vámszedők, ki tudja még ki mindenki, mint a tanítványi körben. És amikor ennek ellenére nem értjük, hogy mit mond, akkor az itt egy kicsit már kellemetlen. De kedves testvérek, éppen ezért szeretném Pétert követendő példaként mindannyiunk elé odaállítani ebből az ígéből. Mert ez az ember odalép, és talán az egész tanítványi kör nevében először is beismeri, hogy nem érti, és kérdez. Mester, ez úgy jól hangzott, amit mondtál, de mit is jelent ez gyakorlatilag? Magyarázd el nekünk ezt az iménti példázatot. És igen, Jézus Krisztusnak elhangzik ez az egy mondata itt, amit lehet többféleképpen is olvasni. Még ti is értetlenek vagytok? Lehet ebbe szemrehányást hallani. Lehet ebben számonkérést hallani. Én mégis inkább valahogy így olvasnám, még ti is értetlenek vagytok. Szomorúsággal de semmiképpen sem haraggal. Egy másik új szövetségi szakasz. Jakab apostol levelének első fejezete mondja ezt, éppen erről az esetről szólva. Ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Maga az ige biztat bennünket, ha nincs bölcsességet, kérj, és Isten ad készséggel és szemrehányás nélkül. Ezért nem tudom én ezt a jézusi mondatot szemrehányóan olvasni. Ezért tudom én ezt csak szomorúsággal olvasni. Persze, hogy Krisztus elvárná, hogy legalább azok, akik már ezen a ponton egy ideje vele járnak, akik ezen a ponton már nagyon sok mindent láttak, még nem láttak mindent, amit ő meg akar mutatni nekik, még nem hallottak mindent, amit ő el akar mondani nekik, de azért már nagyon sokat hallottak és nagyon sokat láttak, hogy még ők is ott állnak értetlenül. Persze, hogy fáj neki. De ezután minden szemrehányás nélkül tovább megy, és elmondja nekik, mit ért a mindenható Isten igazán tisztaság alatt. Hol keresi ő azt? Szeretett testvérek, nem én, és önök az egyetlenek, akik időnként úgy állnak a Szentírás különböző szakaszai előtt, és talán nagy szégyenünkre éppen a mi Urunk Jézus Krisztus lejegyzett szavai előtt, hogy szépek, hogy még bele is melegszik a szív, de hogy igazán fogalmas nincs, hogy mit jelentenek. Az ő tanítványai így álltak ott mellette, és nem csak ezzel az egy alkalommal. Megtörtént ez gyakran, érdekes módon különösen példázatok esetében. Különösen példázatok voltak azok, ahol újra meg újra meg újra utána kérdeznek, hogy na jó, a sokaság most elment, mit is értesz te gyakorlatilag ez alatt, amit az imént elmondtál? Szeretett testvérek, ne adjuk föl! Péter azért lehet követendő példa előttünk, mert ő visszakérdez. Mert számára Jézus Krisztus és az ő tanításának megértése fontosabb, mint a saját büszkesége. Én az elmúlt 8 évben két különböző nyelvű, egyik sem volt az anyanyelvem, két számomra teljesen idegen kultúrában éltem már. És újra meg újra rajta kaptam magamat, különösen úgy az első időben az Egyesült Államokban is, és Svájcban is, hogy időnként megpróbálok úgy csinálni egy-egy beszélgetésben, egy-egy szituációban, minthogyha értettem volna mindent. Hát nem akarok állandóan újra, meg újra azzal előjönni, hogy hát az én angolom akkor még nem volt olyan, meg az én németem még nem olyan, hogy úgy igazán tudtam volna, hogy miről van szó. És akkor az ember mosolyog, és megpróbál valami szellemeset mondani, vagy éppen nem mondani semmit, mert abból azért kevesebb probléma jön, mint ha bármit is mondunk. Megpróbálok úgy kinézni, mintha érteném. Péter és a tanítványok is választhatták volna ezt. Állhattak volna ott mosolyogva, és sose tudták volna igazán meg, hogy Jézus mit is mondott ott a sokaságnak. Hogy miről is beszélt ő a farizeusokkal, és hogy mit jelent ez rájuk nézve. Péter nem csinálta ezt. Péter odaáll, és a szükséges alázattal, és a szükséges kockázatvállalással, és a szükséges konfliktusok felvállalásával megkéri Jézust. Magyarázd már el, légy szíves. Szeretném érteni, de egyelőre még nem értem, hogy te mit mondasz nekem. Kedves testvérek, nem szégyen ez odalépni a megváltóhoz, évtizedek templomba járása után sem, és azt mondani, tudod, nem értelek én téged teljes egészen. Taníts még! Magyarázd el, légy szíves, újra! Szükségem van rá, ugyanis még nem értelek. Az előbb utaltam konfliktusok felvállalására is. Ebben a helyzetben ugyanis vannak konfliktusok. Egy egészen nyilvánvaló áll előttünk, amikor a tanítványok odalépnek Jézushoz, és egy kicsit olyan remegő hangon, egy kicsit olyan félelemmel tele, hogy megkérdezik tőle, tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Tudod, hogy nekik ez nem tetszik? Jézus Krisztus válasza egyértelmű. Igen. De miért is tetszene nekik? Ők jönnek Jeruzsálemből hivatalos küldöttség megvizsgálni ennek a nagyon sikeres néptanítónak a tanítását, viselkedését, tanítványait. És azt veszik észre, hogy Jézus Krisztus nem tartja be az előbb utalt misna, az ószövetségi törvény mellé, illetve arra az évszázadok során rárakódott magyarázat hagyomány bizonyos előírásait. És amikor ezt számon kérik rajta, akkor Jézus Krisztus éppen azt mondja, a ti hagyományotok, a ti hagyományotok teljesen értéktelen, sőt bűnös, akkor, hogyha az a helyet, hogy közelebb vinne az ígéhez, a helyet, hogy érthetőbbé és megragadhatóbbá tenni a törvényt, elhomályosítja, sőt, direkt ellentmond neki. És a ti emberi magyarázataitok és hagyományotok nevében érvénytelenné teszitek Isten parancsolatát. Mit gondoltok ti? Erről szólt itt ez a vita. A farizeusok, akiknek éppen a teológiai tevékenységük középpontjában állt ennek a magyarázat hagyománynak az őrzése és gazdagítása. És az Úr Jézus Krisztus között. Persze, hogy megijednek a tanítványok látva ezt, persze, hogy nem tetszik ez a farizeusoknak. A tanítványokban ott munkál még mindaz, amivel ők felnőttek. A farizeusokkal konfliktusba keveredni abból semmi jó nem származik. Ők komolyan tudnak ártani az embernek, kizáradhatják a zsinagógákból, és akkor végünk. Akkor ebben a társadalomban végünk. Persze, hogy oda mennek Jézushoz félelemmel. Tudod, hogy ez nem tetszik nekik, amit itt te mondasz? De van itt egy másik konfliktus is. Ez már sokkal inkább Péter belső konfliktusa. Ez az ember, még egyszer mondom, munkálkodik benne mindaz, amivel ő felnőtt. Ez az ember úgy nőtt föl, hogy a tisztaság vagy tisztátalanság az egy külső kérdés. A tisztaság vagy tisztátalanság az kézmosás és egyéb rituális cselekedetek kérdése. A tisztátalanság az úgy kívülről jön, befelé. És akkor most itt mit mond Jézus Krisztus? Jézus Krisztus azt mondja, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Ezek jönnek ki a szájon. Ezek irányítják cselekedeteinket, és ezek adják a szavakat a szánkba. És ez tesz minket tisztátalanná. A tisztátalanság az nem kívülről befelé, az belülről kifelé működik. És Péter nem érti. Nem intellektuálisan nem érti a dolgot, hanem ez egyszerűen nem illik bele abba, amit ő eddig egész életén át hallott. Ez összeegyeztethetetlen. Ezen a szinten nem érti, hogy mit mond Jézus. Nem intellektuális nem értésről van itt szó. És mielőtt, kedves testvérek, itt könnyen ítéletet mondanánk a mi Péterünkről, pontosan ez a pont az, ahol mi sem gondolkodunk olyan nagyon-nagyon másként. Legalább a felvilágosodás óta szeretjük hinni és elhitetni, hogy az ember egy önmagában nemes, intelligens, tiszta lény. Amikor megszületik, mint tiszta lap, áll kiszolgáltatva társadalomnak, nevelőknek, kultúrának. Tabula rasa, a gyermek ártatlan, szent és tiszta. A mocsok, a szenny, a gonoszság az kívülről jön. A társadalom tesz hozzá bennünket. A kultúránk, annak a szemétje különösebbképpen azt teszi, azt torzít el bennünket. A tisztátalanság az olyan, mint a sár az úton. Mennél inkább járunk ennek a világnak az útjain, annál inkább sárosabbak leszünk, igen. Az olyan, mint egy vírus vagy baktériumfertőzés. Kívülről jön, még akkor is, ha úgy néz ki, hogy belülről pusztít, de kívülről támad. És akkor legfeljebb megkérdezzük időnként, hol félelemmel, hol szomorúsággal telve. Ja Istenem, honnan van ez a rengeteg gonoszság ebben a világban? Kedves testvérek, itt van Krisztus válasza. A szívből, az ember szívéből származnak gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznoságok, lopások, hamis tanúskodás és az Isten károlások. Nem, a tisztátalanság, a gonoszság és a bűn az nem kívülről jön, ami kultúránkból támad bennünket, mi töltjük meg a kultúrát és a társadalmat ezzel. Ez a mi szívünkből származik. Honnan van ebben a világban ez a rengeteg gonoszság? Hát belőlünk. Ez Krisztus válasza. És hogyha ezen a ponton bármelyikőjükben úgy felágaskodik valami, de hát ez így nem lehet. Hát én ezt máshogy gondoltam, én az egész életemet máshogy hittem, én a gyereknevelést arra szenteltem, hogy megpróbáljam a gyerekemet megóvni bizonyos kulturális befolyásoktól, és akkor most kiderül, hogy belőle jön ez az egész, meg belőlem, meg... Aki ezt most érzi, az pontosan ismeri Péter belső konfliktusát. Az Úr Jézus Krisztus és az evangélium elénk áll valamivel, ami egyszerűen feje tetejére állít mindent, ahogy mi eddig gondolkodtunk. Ez az a bizonyos belső konfliktus. És én személy szerint megmerem kockáztatni ezt az állítást. Péter még jó sokáig nem fogja ezt a konfliktust feloldani magában. Ha itt, ezen a ponton megértette volna, amit Jézus mond, akkor a megváltónak nem kellett volna jóval később ott a Joppéi háztetőn azzal a bizarr látomással meggyőzni ezt a zsidóból lett keresztjént, hogy igenis nem lesz tisztátalanná azáltal, hogy belép egy római házába. Ez nem külső szokások és rítus kérdése. Ott Kornéliuszról szól gyakorlatilag ez a mondat, és az ő szívéről, amit Isten megtisztított, az te. Nem mond tisztátalannak, menj és hirdess nekik az igét úgy, hogy belépsz a házába, és együtt teszel vele. És látjuk, Péternek ezt azért az egészet el kellett magyaráznia a jeruzsálemi testvéreknek, akik ugyanúgy nem értették, hogy mit keres egy zsidó ember egy pogány házában. Péternek erre a látomásra volt szüksége, hogy igazán összeálljon benne ez a kép. Tisztátalanság, rituális tisztaság és a szív tisztasága. Kedves testvérek, reformáció vasárnapja van ma. A reformációban egy olyan eseménysorozatra emlékezünk, és egy olyan eseményt várunk újra meg újra, hogy megtörténjen a mi gyülekezeteinkben és egyházainkban itt és most, ahol pontosan egy ilyen megújulás történik. Amikor felragyog az evangélium, amikor az Úr Jézus Krisztus szava teret nyer, olyan módon, hogy az embernek át kell rendeznie egész gondolkodásmódját. Fájdalmas dolog ez, és konfliktusoktól terhes. A reformáció története igenis mutatja nekünk a külső konfliktusok hosszú-hosszú sorát. Az egyház történelem előszeretettel foglalkozik ezzel. Volt ott külső konfliktus is. És a mai napig van. A mai napig megjelenik külső konfliktus ott minden gyülekezetben, ahol valaki meghallja ezt a Jézusi szót, nem minden palánta ültettetett az én mennyei atyámtól, és amelyiket nem ő ültetett, az kigyomlálják. Ahhoz, hogy ez itt ma megtörténjen, ahhoz szükség van olyan tanítókra, mint amilyen Krisztus volt, akik vállalják a ma farizeusaival való külső konfliktusokat az evangélium igazságáért. De ami még ennél is fontosabb, ahhoz, hogy ez a megújulás itt és most velünk megtörténjen, ahhoz nekünk szükségünk van Péter elkötelezett igazság keresésére. Ahhoz szükségünk van arra, hogy a büszkeségünk minket ne akadályozzon meg abban, hogy visszamenjünk Jézushoz és megkérdezzük, mit is mondtál? Mert tudod, amit én hallottam, az nem illik bele abba, ahogy én eddig az egész világot elképzeltem. Mondd el nekem még egyszer, hogy mit értesz ez alatt. Magyarázd el nekem még egyszer a te tanításodat. Mutasd meg nekem még egyszer, hogy ki vagy te, mit vársz tőlem, mit értesz bűn, megváltás, új élet, örök élet alatt. Mert sok minden, amit mondasz, nem illik bele abba, ami szerint én eddig élek. Ez az a belső konfliktus, aminélkül nincs reformáció ma sem. Aminélkül nincs megújulás sem az egyén, sem a közösségek számára. Kedves testvérek, Péter alázatos és alapjában véve olyan egyszerű kérdésével, ezzel az egyszerű visszakérdezéssel, igazán nem értem azt, amit mondasz. Segíts nekem, légy szíves. Mert érteni akarlak, mert követni akarlak, Krisztusom, mert számomra fontos, hogy értsem, te mit mondasz, és mire hívsz. Egyszerűen csak ezért. Segíts nekem megérteni, kérlek. Ezzel imádsággá lehet számunkra is ez a gyönyörű énekvers. A hirdetések után énekeljük is majd. Te szentségnek új világa, ígédnek vezérútjára. Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizd hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Alleluja. Alleluja.